60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai adás szerkesztője. Most már hivatalosan is megérkezett a tavasz. Gyönyörködünk a nyíló virágokba és a díszes fákba. Akinek kertje van, kisebb vagy nagyobb, már lassan vetni kezd, és gondolatban már a terményekről ábrándozik. Áttételesen két interjúban mi is foglalkozunk a terményekkel, de foglalkozunk a szellemi táplálékunkkal is. Hogy konkrétan miről is lesz ma szó? A bolgár kertészet múltjáról és jelenéről, az első magyar biokisüzemről, a márai kultról és egy operatőr eddig nem ismert oldaláról. Reméljük, tetszeni fog önöknek a választásunk. Vajon mindenkinek ismerős fogalom a bolgárkertészet? És hogy mi közünk van hozzá? Bizony sok. A következő interjúból megismerhetjük a magyarországi múltjukat és a jelenjüket.
Újbudán, a Bocskai úton, a Bocskai iskola falán láttam egy emléktáblát, ami a bolgárkertészeknek állított emléket. Dr. Menyhárt Krisztinával beszélgetek, aki Újbuda bolgár nemzetiségi önkormányzatának az elnökhelyettese. Miért jöttek ide a bolgárkertészek?
Alapvetően az késztette őket arra, hogy ide jönjenek, hogy itt jó üzleti lehetőséget láttak a kertészkedésben, míg hazájuk akkor még az Oszmán Birodalom része volt, és ott nem tudtak igazán érvényesülni a kertészkedésből, mert nem voltak sem nagy felvevő piacok, sem megfelelő terület ennek a művelésére. És ez az időszak egybeesik a magyar városoknak az nagyon intenzív fejlődésével, amelyik igazából a kiegyezés után indult el, de a kiegyezéstől körülbelül az 1910-es utolsó népszámlálásig látjuk azt, hogy a magyar városok lakossága közel 60%-kal növekedett. Ezeknek az embereknek már nem volt lehetőségük arra, hogy megtermesszék saját maguk számára a zöldségeket, ezért nagyon jól jött nekik, hogy megjelentek a bolgárkertészek, akik olcsón, mindenki által hozzáférhetően minőségi zöldségekkel látták el a magyar városokat. Itt Magyarországon nyilván a legjobban a jó minőségű földeknek örültek, de vannak arról adataink, hogy akár a homokos talajon is hatalmas munkával képesek voltak nagyon jó eredményeket elérni.
Milyen területen dolgoztak először?
Hát ha megnézzük az ő betelepülési táblázatukat, akkor látjuk azt, hogy elvileg a legenda szerint még az 1720-as években Brassóban nyílt az első bolgárkert, de utána több mint egy évszázadon keresztül semmit nem látunk a bolgárkertészekből, hiszen nem voltak felvevő piacok, tehát nem volt értelme jönniük. 1850-es évektől látjuk azt, hogy délről jönnek fölfelé, tehát először a Temesi bánságban telepednek meg, majd utána érkeznek szépen Pest felé, és 1865-ben nyitották az első Pest megyei kertjüket Fóton. Erről van pontos adatunk is, mert egy magyar agronómus erről egy cikket közölt, és kitért a bolgároknak a sajátos termesztési technológiájára, illetve arra, hogy ezt mennyire érdemes lenne a magyar gazdálkodóknak is megtanulni.
Ezen az emléktáblán egy nagyon sajátos eszközt láttam, ez a bolgárkerék. Hogy hívják ezt?
Igen, ezt magyarul bolgárkeréknek nevezik, és igazából ez egy meglehetősen régi készülék, ehhez hasonlókat még az ókori mezopotámiai kertekben is látunk. Ezeket a locsoló berendezéseket alapvetően a bolgárok a konstantinápoly környéki görög és török kertekben látták, és egyébként sok fajtájuk volt, de Magyarországon általában vödrös vagy láncos kerekek voltak.
Ezért mondjuk el, hogy ez mi tulajdonképpen?
Igen, ez egy két kerékből álló mechanizmus, aminek tulajdonképpen egy vízemelő készülék, amit vagy a víz erejével hajtottak meg, vagy állati erővel, vagy motoros pumpákkal is dolgoztak már a 20-as, 30-as évektől, de a 19. századi hőskorban még a bolgárkerekek voltak használatban, tehát volt egy kisebb kerék, amit meghajtottak mondjuk lóval, ez meghajtotta a nagyobb kereket, és a nagyobb kerék emelte ki mondjuk a folyóból a vizet. Ezt kutakra is szerelték.
Igen,
tehát kútra szerelhető kisebb változatok is voltak, de pontosan az, ami az emléktáblán látható, az egyébként Lágymányosnál készült Rauscher Lajos, a Műegyetemnek az egyik tanára rajzolta meg a bolgárkereket, tehát ez egy nagy méretű és a Dunára szerelt bolgárkerék, bár abban a pillanatban, amit ő megörökített, pont éppen nincsen víz, tehát alacsony a Duna vízállás, és ezért használaton kívül volt. Voltak ugye kertjeik Lágymányos környékén, illetve kijebb is. Amúgy pont az az érdekes, hogy nagyon gyakran bérelte ki olyan földeket, amiket a magyar gazdáknak eszükbe se jutott, tehát értéktelennek tartott nedves zsombékos talajokat, mert nekik az jó volt a zöldséghez, annál kevesebbet kellett locsolni, hogyha maga a talaj eredendően nedves volt, de mint említettem, akár a homokos talajon is locsolással képesek voltak nagyon jó eredményeket elérni. Ez egy komplett technológiai rendszer, és ez egy részben nagyüzemi, részben kisüzemi, attól függ, hogy mekkora területen csinálták. Ennek több tényezője is van, ugye az egyik az úgynevezett árasztásos locsolás, mert azt, hogy a vizet ugye kiemelték ezzel a kerékkel, az csak a dolog egyik része volt. Utána egy kiásott csatorna rendszeren keresztül egyre kisebb csatornákat csináltak, majd bakhátakra ültetett növényekhez így jutott el a víz. Tehát ez az egyik. Ennek persze voltak előnyei és voltak hátrányai is, mert azért ezzel a rendszerrel nagyobb kerteket is lehetett locsolni, viszont a hideg víz lehűtötte a növényeket, és lassíthatta a fejlődésüket. De ez egy kis ár volt ezért a technológiáért megérte nyilván. Ez az egyik dolog. A másik, hogy azért ez egy intenzív kertészeti gazdálkodási mód. A másik fontos elem az a palántázás volt. Tehát az, hogy ők meleg ágyban készítettek palántákat, még a téli hidegekben, amiket azután a lehető leghamarabb kiültettek, és sokkal hamarabb tudtak zöldségeket a piacra vinni. Talán a harmadik fontos elem volt az, hogy a kerteket nem felásták, hanem szántották. És minden egyes talpalatnyi földet valamivel beültettek, vagyis gyakorlatilag a kert, hogyha valami történt is, mert azért mégiscsak ez egy természettől függő gazdálkodási forma mind a mai napig, tehát mondjuk, hogyha a jégeső tönkretette a paprikát, akkor tudták azt, hogy ott van a földben a sárgarépa, a gyökérzöldség, amit majd ősszel ki lehet vinni a piacra, vagyis mindig annyira jól megvoltak ezek a kertek tervezve, hogy azért ne történjen olyan, hogy csődbe mennek, mert az a termény, amit kiválasztottak, azt valamilyen baj éri.
Ez egy óriási tapasztalat, gondolom.
A bolgárkertnek volt egy, ami szintén egy nagyon fontos mozzanat, az a munkaszervezet. Tehát a kertet általában egy tapasztalt kertész gazda vezette, aki kiválogatta a szintén tapasztalt munkásokat, és a munkásoknak pedig különösen a hőskorban rengeteg fiatal, a szakképzettséget nem igénylő munkát végezték.
Ez egy komoly közösségformáló, a közös munka, illetve hát az a fajta felelősség.
Ez nem véletlen, hogy ezek a kertészek ezek egy területről jöttek, és az adott kertész kompánia, ahogy magyarul hívják őket, az tulajdonképpen ismerősökből, rokonokból verbúválódott, de nem családi vállalkozás. Tehát ez egy kőkemény őskapitalista üzem volt, de azokat az embereket szerették a gazdák magukkal vinni, akiket ismertek, és akikben megbíztak.
Hát és akik tudtak dolgozni.
Akik ugye? Tudtak hát dolgozni, igen.
Akik előre viszik. Mi magyarok mennyit tanultunk, nem csak a kertészkedésből, hanem ebből a közösség alapításból?
Az első cikk, amit említettem, amit írtak a bolgár kertészekről, az eleve felhívja a figyelmed a munkaszervezetre, és a technológiára is. Onnantól folyamatosan a magyar sajtó tele van a polgárkertészeknek a módszereivel, hogy ezt be kellene vezetni, ezt csinálni kellene, ezt támogatni kellene, és végül is 1911-ben jutottak el odáig, hogy Serényi Béla kiadott egy rendeletet, amiben a polgárkertészeti módszer magyarországi támogatását írta elő, mint a gazdaságok létesítésével, tanfolyamoknak a megszervezésével próbálták ezt bevezetni.
Mennyire volt sikeres?
Semennyire. Ez a felülről vezérelt módszer nem igazán volt sikeres, és már az akkori sajtó is élénken kritizálta. Tehát a tanfolyamok azok ilyen 2-3 napos tanfolyamok voltak, azért gondoljuk bele, hogy egy kertész gazda éveken keresztül tanulta ezt a szakmát. Tehát ez maximum csak arra volt jó, hogy felhívja a figyelmet a gazdálkodóknak, hogy ilyet is lehet.
De ahol letelepedtek a polgárkertészek, ott a környezetben azért voltak emberek.
Tehát elkezdődött az eltanulás, de hát ez nem volt egy egyszerű történet. Tehát akkor, amikor az agronómusok követelték, hogy vezessék be, akkor a polgárkertek elég nagyok voltak. Tehát ez a hőskor. Tehát itt ez volt egyébként ennek a kísérletnek a legnagyobb kudarca, hogy kisebb területeken próbáltak, nem annyira motivált embereket beszervezni, és a vége az lett, hogy igazából nem terjedt el ez a kertészeti módszer, ami ahogyan a magyar hatóságok, vagy hát a magyar minisztérium szerette volna.
Akkor mára ennek semmi nyoma nem maradt?
Hát ez természetesen megint ugye nagyjából majdnem 80, sőt a 20-as évekhez képest már 100 évről beszélünk. Ennek volt egy kifutása. Tehát már eleve az első világháború után látjuk azt, hogy ugye a magyar területen már a bolgároknak csak egy töredéket ér vissza, ráadásul már ez nem az a régi monarchia beli hőskor, hogy az ember megérkezik, elég bejelentkeznie és már dolgozhat is, hanem jöttek a munkavállalási engedélyek. Utána a 30-as évek elején a nagy gazdasági válság. Az első világháború alatt 1914-ben alakult a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 2 évre rá a bolgár egyházi közösség, majd utána az iskola, és hát ezeknek lett egy intézményrendszere, tehát 32-ben megépült a templom. A kultúrház az csak 57-ben, és hát a vele szemben lévő iskola és dokumentációs, meg egyéb központ, az pedig egyébként tavaly.
Ez hol van?
Ez mind a 9. kerületben van egy nagy polgárkomplexum, van a Vágóhíd utcában. Elkezdett kialakulni egy közösség, és így folyamatosan azért jöttek. Van, aki hazament, van, aki csak egy szezonra maradt, valaki tartósan letelepedett, tehát itt azért kialakult egy közösség is. És ez is hajtotta a két háború közötti migrációt. Na most 1945 után a bolgárok nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek, mert szocialista hatalom nem tartotta őket nagy barátnak. Akik vidéken voltak, azokat beterelték a TSZ-ben, de közben ugye az 50-es évek egész idejében nagyon féltek attól, hogy Budapesten nem lesz zöldség. Tehát ezért hagyták őket, hogy a szokásos, hagyományosabb módon gazdálkodjanak a Budapest környéki területeken, de 1960-as évektől ugye ez a harmadik TSZ-esítési hullám, az akkor mindenkit beraktak valamilyen formában a TSZ-ekben.
És akkor ők nem tudták átvinni ezt a saját módszerüket a TSZ-ekben?
Van, ahol sikerült, van, ahol kevésbé. De hát tehát azzal a bolgárkertészeknek volt egy kőkemény munkamorálljuk. Ők nagyon intenzíven dolgoztak, és hát azért a TSZ-ekben nem mindenki volt ennyire motivált. Ez az egyik, a másik az, hogy ők elindultak egy másik úton, tehát elkezdték a gyerekeiket már komolyabban iskoláztatni, és szépen lassan egy idő után már nem volt aki dolgozzon. Valahol visszaszorultak egy kicsit a háztáiba, de a háztáiba mondjuk palántakerteket létesítettek, tehát olyan dolgokat, amik nagyon intenzívek, de jól lehetett velük keresni. Mert egyszerűen ennyire szűkültek azért a lehetőségek, de még a 80-as években még azért bőven lehetett polgárkertészekkel találkozni. Szigetszentmiklóson, Dunaharasztin, Csepelen voltak.
És a hagyományaikat, gondolom, hogy rendezvényeken, vagy ilyen összejöveteleken.
Igazából ezek azért nem a klasszikus népi népi ünnepek, hanem ezek már városiasodott, de amit úgy megszoktak rendezni, ez a karácsonyi újévi. Aztán, ami nagyon népszerű, az a bába nap, az január 21-én van, és fiatal anyukák és gyerekei. Ez alapvetően a bábák megünneplése volt, és ez valahogy így soha nem ünnepelték falusi ünnepként, hanem mindig is egy ilyen közösségi lehetőség volt pont arra, hogy megismerkedjenek a legfiatalabb tagjaival a bolgár közösségnek. Ez egy régi népi ünnep volt, de ebből lett egy ilyen városi típusú ünnep. Megünnepelik persze Bulgária nemzeti ünnepét, március 3-át, és hát talán a közösségnek a legnagyobb közös ünnepe az május 24-e, a szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja.
A bolgár kertészek életéről Torda Judit készített interjút.
Sajnos az influenza járvány minket is érint. Ebben a hónapban két potenciális interjú alanyunk esett áldozatul neki, a velük való interjúkat már csak ismétléssel tudtuk pótolni. A most következő és az utolsó anyagunk is egy-egy régebbi adás bővített anyaga. Következzen tehát az első ismétlés, amiből megtudjuk az első magyar biokisüzem történetét.
Különleges helyen ülök. Azt hiszem mostanában ilyen helyet nem is láttam. A Pipacs-pékség raktára közvetlenül a feldolgozóhely előtt, vagyis itt mellettünk a szomszédba lisztezsákokat tessenek elképzelni. Akivel beszélgetek, a Pipacs-pékség alapítója, Fülöp Ádám. Nem tudom, hogy a titulus mi ilyen esetben. Igazgató vagy, mester vagy, péklegény vagy, vagy minden egy személybe. Hogy kezdődött ez a történet, Ádám?
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, a felvetésedet. Ezekből egyik sem vagyok igazából, tehát alapító, és mondjuk azt, hogy pék, de a mai napig tanulom én is a szakmát, szóval ez egy beláthatatlanul nagy univerzum a kenyér, és ami mögötte van, úgyhogy kimeríthetetlen.
Hogy kerültél te ide?
Hát igen, röviden mondjuk úgy, hogy itthon én elvégeztem a Külker főiskolát, és utána volt szerencsém Genfben egy ökológia mastert csinálni, egy képzést, ami nagyon sok kaput kinyitott nekem elsősorban az agrárium felé. És akkor találkoztam a Jean-François Bertolóval, aki akkora hatással volt rám, hogy visszajövet eldöntöttem, hogy felmondok a minisztériumban, és kimegyek hozzá a kis családommal, akkor volt az Zoé egy éves, akit te jól ismersz, és akkor kimentünk hozzájuk a farmra, és ott éltünk velük gyakorlatilag, és ott részt vettem a sütésben, részt vettem a szezonális, hogy mondjam, az őszi munkákban, ami a föld körül volt. Tehát részt vettünk egy francia családnak, ráadásul nem akármilyen családnak a mindennapjaiban. Ez piacozás, ez a sütés, a kenyereknek a leszállítása a legközelebbi bioboltba, szőlőszüret, bab és lencse válogatás, tehát hogy részt vettünk egy farmnak a mindennapjaiban.
Értem. Nem gondolod, hogy családi vonalon valami atavisztikus örökséged van ilyen téren, genetikailag? Mert azért nagyon nehéz elképzelni, hogy egy minisztériumi hivatali szoba után valaki kikerül a szabad természetbe, és egy vadidegen családba ilyet tanulmányoz.
Igen, igen. Ez nagyon jó kérdés, mert engem családilag azt hiszem, hogy nem sok minden predesztinált volna erre. Mert hogyha még visszamegyünk, tehát én egy klasszikus értelmiségi családból jövök. Édesapám képzőművész, építész volt, 56-os Franciaországban élt 25 évet, ezért nekem van egy eleve egy erős nexus Franciaországgal. Édesanyám vállalkozó, nagybátyám vállalkozó, tehát a vállalkozói vérből valami azért átjött, és én úgy szoktam mondani, hogy a szellemiség, meg az egésznek a, mondjam, ez a holisztikus mélysége, az pedig apai oldalról hozom.
Jó, magyarázzuk meg a hallgatónak a holisztikus kifejezést, bár ez ma szinte mindennapos.
Igen.
Miről van szó?
Az én esetemben, vagy itt a kenyérnél, amikor én ezt a szót használom, akkor én arra szoktam gondolni, hogy nekem a kenyér az nem csupán az asztalra lerakott késztermék, hanem az az egész láncolat, aminek ez csak az utolsó láncszeme. Tehát nekem a kenyér a szántóföldön kezdődik, a vetőmaggal folytatódik, a gazdával, utána a molnárral, utána a pékkel, és utána megérkezik a fogyasztóhoz. És valahogy mi ezt az egész láncot egybe próbáljuk nézni, és abban a pillanatban, hogyha az egészet egybe látom, akkor nem kérdés az, hogy bióban fogok dolgozni, hiszen az én egészségem az ő egészségén múlik. Tehát én ezt nagyon sokat szoktam hangsúlyozni, hogy nálunk ez az egész bio elkötelezettség, ez közel sem kizárólag a fogyasztókról szól. Hanem azt kell megérteni, hogy mi csak akkor tudunk egészségesek maradni, hogyha a talaj is egészséges, a vetőmag is egészséges, a gazda is egészséges, mert ő az, aki megtermeli, a molnár is, és mindenki a láncszemben. A láncolatban, bocsánat.
Nagyon érthető. De hogy lehet mindezt megtenni, vagy utána járni mai világban, mikor szinte minden szennyezett?
Ez így van, nagyon igazad van, hogy nagyon-nagyon nehéz, de azért van, és erre általában azt a példát szoktam hozni egyébként, hogy azért nagyon nagy különbség van a passzív meg az aktív dohányzás között. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy egy minősített gazda olyan földön termeszti a gabonáját, amivel nem visz vegyszert, azt tegyük fel, hogy a passzív dohányzásnak az esete, ami nagyon más, mint ha valaki aktívan vegyszert használ. Az egy más kérdés, hogy a földjeink valóban a DDT és egy csomó minden egyéb régmúltban is használt vegyszer miatt szennyezettek. A beltartalmi értékek ezért is nem olyan jók, mert nincs talajélet gyakorlatilag. Ezt nálam sokkal okosabb talajmikrobiológusok sokkal jobban tudják, talán te is hallottad pont a kenyérlelkén. Valaki erről nagyon részletesen beszámolt. Ez már lehet, hogy kicsit nagyon technikai irányba elmenne, de hogy magyarán utána lehet menni, és vannak akik bióban dolgoznak. Ez tehát nagy... mi is így kezdtük annó, 10 évvel ezelőtt, pontosan így indultunk el, egyszerűen elkezdtük felkutatni ki az, aki ma itthon biogabonát termeszt, és biomalmot üzemeltet, és biolisztet lehet tőle venni.
Mi gyönyörűséged lelik a kenyér tagasztásba?
Tényleg arról van szó, hogy szerintem ez a generációnknak egy nagyon komoly problémája, nevezetesen az a munka, amit sokunk végzett, végez számítógép előtt, nem kielégítő, el vagyunk vágva a nem csak a...
El vagyunk vágva a természettől. Ti már igen. Az én korosztályom, a nagyszüleim, ükszüleim korosztálya nem.
Ti nem voltatok, ez így van.
Az én gyerekeim se, csak félig meddig, viszont az unokák már teljesen, pontosan ezért.
Igen.
Hogy van ez akkor?
No, hát pontosan ez. Tehát, hogy nekem annó, amikor váltottam, és a minisztériumi számítógépes munkából, ami papír és számítógép volt alapvetően, meg nyilván emberekkel találkozni, szakmai beszélgetésen részt venni, de hogy ebből átmenni abba, hogy a két kezemmel alkotok, és abból a másik számára egy örömforrás lesz, és egy tápláló élelem, ez egy akkora dolog volt, és ez nagyon kevesen indult, tehát amikor mi elkezdtük, voltunk 4-5-en. Nem véletlen, hogy ma körülbelül 100 fölötti, 110-120 kis kovászos műhely van az országban, mert iszonyatos mennyiségű ember rákattant arra, hogy itt ez egy testet, lelket és fizikumot is kielégítő alkotói munka, tehát az alkotás, az iparosság és a munka között van valahol, félúton.
és nagyon tetszik, ahogy megfogalmaztad, nem csak alkotás, hanem a másik embernek örömszerzés, mert a jó kenyér, annak az élvezete, az mindig öröm.
Abszolút, abszolút. Tehát én mindig azt szoktam mondani, a mi kenyerünk, és nem csak a miénk, és tényleg azért hangsúlyozom ezt a 110-120, mert ők mind kovásszal dolgoznak, tehát, és nagyon sokan dolgoznak most már biolisztekkel is, az más is, hogy nincsenek minősítve, de nem az a lényeg, hanem hogy sokan mennek a bio felé is most már egyre többen, és hogy mindenki kovásszal dolgozik, és amikor megnézel egy ilyen kenyeret, az nem csak fizikailag táplál, hanem lelkileg is táplál, esztétikailag is táplál, mert öröm ránézni, mert jó beleharapni, mert örömet okoz az illata, mert visszahoz gyerekkori emlékeket. Rengeteg vevőnk, aki ezt visszajelezte. És egyszerűen fizikailag is jótékony hatással van a kovász miatt, ugye ezt is már nagyon sokszor, nagyon sok formában elmondtuk, de hogy összehasonlíthatatlan az a biokémiai folyamat, ami lejátszódik a természetes kovásznál, ahol nincsen benne ipari élesztő, és egy gyors érlelésű 2 óra alatt A-tól Z-ig elkészített ipari kenyérnél. Tehát nem összehasonlítható élettanilag.
Ez a filozófia mikor keletkezett benned? Az elején, vagy most menet közben? Ugye már lassan több mint 10 éve, jól mondom?
Igen. Nyilván közben is érlelődött sok minden, de nekem meghatározó élmény volt a Jean-François Berthelot, aki egyébként pont most júniusban volt itt 10 év után, sőt, több mint 10 év után, hogy én először találkoztam vele, sikerült őt elhívni Magyarországra, mert egy nagy nemzetközi Gazda Molnár Pék találkozót szerveztünk 130 résztvevővel. Ez volt júniusban a Csoroszia Farmon, a Nobilis Ágoston barátomnál, aki szintén beszállítunk és biogazda, korombeli srác, és voltak még más társszervezők is, de magyarán, hogy összehoztunk egy ilyen nagy találkozót, és itt volt a Jean-François Berthelot, és még mindig azt éreztem, hogy még mindig tudott hozni, tudod, 10 éve itt most már emberek ezt csinálják, és még mindig egy olyan hozzáállást, meg egy szemléletet tudott behozni, ami embereknek adott. Tehát ez nekem akkor 10 évvel ezelőtt, ez egy akkora lökés volt, tehát egy olyan, tudnék, akkor ő már eleve 20 éve benne volt ebben az egészben. Most találtam egyébként pont egy cikkben volt egy megnevezés, egy magyar nemesítőről, mindegy a 30-as években, akit úgy hívtak, hogy kalászvadász. És nagyon aranyos szónak találtam ezt. És rágondoltam, mert ő maga is, tehát a Jean-François Berthelot egy civil, több mint 300 fajtából álló civil génbankot tartott fenn, még a mai napig szinte ezt csinálja. Egyrészt izoláltan a különböző fajtákat, de keresztezéseket is csinált, és úgynevezett populációkat. Ő volt az egyik első, aki ezt elkezdte Franciaországban. Ma már kint is rengetegen dolgoznak ilyen úgynevezett populációkkal, ami azt jelenti, hogy több fajta van egy búzatáblán belül. Tehát nem monokultúra van, hanem több fajta. És nem csak, hogy több fajta, hanem régi fajták, kifejezetten azt jelenti, hogy magas szárú növények, és nem pedig a törpe vagy féltörpe fajták, ami a II. Világháború után jelent meg. Gyakorlatilag az összes modern búzának az őse, az ezek a törpe és féltörpe fajták. Ennek megint óriási a háttere, hogy mi a kettő között a különbség, mert semmiképp nem akarnék belemenni. De ő egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, elmélyített tudása van erről az egészről, és hát mondom, tehát a forrás az ott van nekem is nála.
Hol találkoztunk?
Miket?
Milyen fesztiválon?
A kenyérlelkén.
Igen. Mit jelent? Számodra ez mit jelent?
Nézd, ez a Kenyérlelke Fesztivál, ez is egy 10 éves fesztivál, amit a Vajda Józsi indított el. Most volt igazából először az, hogy az egész szervezést átvette az egyesületünk, ez a Magyar Kézműves Kenyértársaság Egyesület. Ők most ezt kicsit újraélesztették, és szerintem egy iszonyú jó fórum sikeredett most, mert hogy beemeltek több olyan témát, ami nagyon égető. Tehát ez az egész élelmiszer messze túlmutat a kenyéren.
Fülöp Ádámmal, a Pipacs Biopékség egyik alapítójával Ámen Dzsóka beszélgetett.
jelentős változás van kialakulóban az első kerület közösségi életében. Mindjárt megtudjuk a részleteket.
Mai vendégeim Kiszeli Noémi, a Márai Kult szakmai vezetője, és Szilágyi Orsolya, a Jókai Szalonnak a vezetője. Miért kerül sor erre az interjúra? Egyik nap Krisztina körúton jártam, és az egy szám alatt láttam,